Barabás Gyula, Domáldi Jegenyék. Második fejezet. Bója kicsi, illetve bója kicsi volt, mert már nincsen. Miért volt kicsi bója? Mert bójai béniért ki kellett fizetni az 500 aranyat, hogy kikerüljön a török rabságból. Palota nincs, kastély volt, de összeomlott. Török keze kiúzta alól az aranyat, és újat nem tudott szerezni helyette, egyik bójai sem. De én nem leszek rabságban. Megváltom magam. Mindezt hangosan mondta bójai farkas, lefelsétálva a szobájában. Néha megállott, gesztikulált, szokott ő ilyesmiket csinálni. Most áll a szoba közepén, szemébe viszketést érez. Szeme gyorsan fáj, könnyezik is attól a naptól, hogy nagyenyeden egyszer belecsapott a lőportüze. Azt a lőport ő csinálta, keverte lázasan a szereket. Erős robbantót akart kitalálni játékból vagy titkos céllal, nem vallotta be magának. De a lőpor szemébe csapott azóta fáj a szeme, és még külön vezekelt érte. Szatmári pap Mihály professzor úgy meggyontatta, mintha pápista lett volna. A professzor pedig megmondta neki, hogy ne kísértse mindig az örökkivalót, mert elveszíti a sátán. Káprázatos forró idő volt az. Fogadta akkor, hogy geometriához sem nyúl többé, hanem a lélek boldogságán munkálkodik, pap lészen, és alázatosan lehagyja a fejét a nagy mindenség előtt. Aztán mégis elővette a geometriát, és elmaradt a teológia. Megrázkodik. Kopognak. Belép ifjabb kemény Simon. Ugyanolyan szikár, mint az apja. Kicsi, tömör fejével, de szája nem fanyar. Nyíl csattanó derűs leányszáj, amelyen igazul jön ki a szavak feléje. Németföldön Jénában, Göttingában 3 esztendeig minden nap fordult feléje ez a száj. Biztatóan, elismerően, mindig igaz szólással. Mit csinálsz? Állott meg előtte kemény Simon. Nemigen csinálok semmit. Gondoltam, van nálad valaki, mert beszédet hallottam. Magammal beszéltem, illetve bójával. Mi van bójával? Bója kicsi volt, se palota, se nagykert, se szökőkút, se táncterem. Semmi. Csak tégla. Kemény Simon megszokta már bójaitól az ilyen dikciókat, forrón süvöltő mondatait, de mint mindannyiszor most is ráemelte csodálkozó kék szemét, és várta kíváncsian, hogy mi jön ki belőle. Mi van bójával? Ismételte. Most pernye szaga van. Miért? Leégett. Belenyugvón közömbös volt bójai farkas hangja. Tréfálsz? Apám írta. Igen, sajnállak, mondta kemény Simon, és bójai vállára tette kezét szeretettel. Az én büntetésem. Nem voltam megelégedve vele. Vágytam, hogy nagyobbra. És most nincs. Milyen bánat és veszteség? Jogos bűnhődésem. Tudod te is, ha az anyag vízszintesen nem terjeszkedhet, fölfelé keresi az utat, és ezért búja felszállt a magasba, mint láng és füst. Vigasztalódj, Domád megvan. És egyébként a tied a végtelenség, vigasztalta kemény Simon. Most vette észre ifjabb kemény Simon, hogy a Schiller kép hiányzik az íróasztal felett. Az a kép, amelyet Jénában szerzett farkas, és mindig vele volt. A kép? Mutatott kemény Simon az íróasztal felé. Ládámban van. Felelte bója, és merően nézett Simonra. Hallom, te innen el akarsz menni? Elmegyek. Hallgattak. Valahol messze a kert irányából ökörbődült fájdalmasan nyújtottan. Göttingába? Vissza Gausshoz? Farkasba belenyilalott a szó. Gauss. Három esztendeje, hogy elváltak. Akkor megfogadták, hogy minden hónap utolsó estéjén 8 és 10 óra között elszívnak egy pipadohányt mindketten, és egymásra gondolnak. Az elmúlt hónapban ezt a fogadalmat nem tartotta be. Vajon Gauss rágyújtotta a pipájára? Milyen rajongó csodálattal nézett erre a fiúra, aki 2 esztendővel fiatalabb volt nála, és már többet tud matematikából, mint akármelyik professzor. Neki ajándékozta a 17 szög kiszámításának táblázatát. Ott volt ládájában pergamentbe kötve, mint drága erekje. Gauss nagy, mint hazája, és itt oly kicsi minden, mint bója, és elégeti a tűz. Válaszolta bójai tűnődve. Kesergésed megértem, de nem gondolom, egyéb bajod is van, válaszolt kemény Simon. Bójai rettenve nézett rá, csak ki ne ejtse a szót, Clarisse nevét. Házasodom, és megyek Domádra, mondta bójai hirtelen. Ne tedd, se Domádra ne menj, és ne házasodj, neked ezt nem szabad megtenned, egyiket sem. Szagatott hevességgel kérlelte, szálltak a szavak bójai farkas felé. Miért? Békjó, mindkettő neked. Hozzám illik, a rangomhoz és szegénységemhez való mindkettő. Gyere, elmegyünk Vécsre, csak ketten leszünk, dolgozunk, és ott elfelejted a haragod is. Milyen haragom? Ami benned van. Miért zárkózol el előlem büszkeségedben? Én mindig őszinte voltam hozzád. Képzelt sértődöttséged nem ok arra, hogy magadat is fölégesd. Bengő Zsuzsanna szeret engem, és dolgozni Domádon is tudok. A magam lábán akarok állni függetlenül, és ki akarok kerülni ebből a... Az utolsó szavakat felindultam, mondta, bal öklével összeszorítva heves rángatásokkal. Miből akarsz szabadulni? Magadtól? Amúgy úgyis lehetetlen. Csak nemrégen mondtad, hogy milyen nagy öröm unokaöcsémet tanítani. Mint gyarapodik kezed alatt a tudományokban. Aztán itt könyv van, minden, ami kell neked. Hogyan tudnál te leszámolni a matematika magasságából? A szántóföld és a szöllő unalmába. Gondolj Gaussra, már professzor, és mi lesz belőled így, ha önmagad erőszakkal elhanyatlod. Szeptember 28-án esküvő lesz a Benkőházban, felelte bójai farkas vészes komorsággal. Kemény Simon még egyszer ránézett bójaira. Nagy kék szemével kissé kinyílt, szép szája megvonaglott, aztán hirtelen az ajtóhoz lépett. Az ajtónál megállott. Bójai már háttal volt, fölvetett fejjel állt a szobor mozdulatlansággal, kihívóan a semmivel szemben. Szóval Clarisse, mondta még kemény Simon, és hirtelen kilépett az ajtón. Siettében még utána hallatszott egy nagy csattanás bójai szobájából, úgy látszik, odavágott valamit. Bója ezt a kancsót vágta oda, amelyet Braunschweigből hozott. Fél darabja még épp volt, azt fölemelte, és külön odavágta. Aztán tovább rúgta a cserepeket, és fütyörészni kezdett. Gauss csillag! Egy darab tiszta égen, Clarisse bódító hideg szikrázás a kamarási méltóság tetején. De bámulni senkit nem tudok. Csak a végtelenséget. ami önmagamban van. Ment nagyon feszes léptekkel, hajadon főtt szél lobogtatta a haját. Ment az utcán végig, senkire sem nézett. Valami olyan révületben és elképzelhetetlen büszkeséggel ment, hogy az emberek kitértek előle, és utána néztek. Csak akkor tért magához, amikor meghúzta a bengőház csengőjét. Mikor a nagy csengettyű élesen fölzengett, és utána nyomban megjelent az ajtóban Benkő József sebészmester, hasas alakja, nagy vörös barkójával. Tartom szerencsémnek, legalább itt marad ebédre, mondta a sebészmester. Amint leültette a szobában, mely nagy volt, zsúfolt, sok faragott bútorral és orvosság meg vanília illattal. Zsuzsanna anyja is előkerült szikáran és tésztafehér arccal, nagy százasszony, Bachmann Julianna, hideg szürke szemével, melynek színe a befagyott szamos jegére emlékeztette bójait. Szeretném játékát hallani, mondta a leánynak, amint ketten maradtak. A lány fölpattintotta a fortepiano födelét, elrendezte magát a széken, aztán kicsit rövidlátóan a kotta fölé hajolva játszani kezdett. Trillázó, derűs hangok töltötték meg a szobát, valami gömbölyű, bájú, menüet zene. Mozart. Bolyai Farkas a karosszékben elkönyökölve hallgatta a lány játékát. Néha lehunyta a szemét, és a szólamok forgatagának, a melódiák aranyhanggal tekerődző lengésébe beleringatózva a két nőre gondolt. Clarisse és Zsuzsanna. Clarisse vékony, mint azok a hosszú szárú halványsárga virágok, amelyek a kemény kertben tavasz végén olyan pompásan nyílnak, és alakjuk körüllengi azt a hideg és mégis forró misztikumot, amely ott belenyilallott az ő fejébe. Clarisse virágok. Csak Harragrófnak nyílhatnak. Ővé a feléged bója. Domád. Hat bocskoros jobbágyával, félrebillent kicsi házával, a hegyoldalban ott lehet úr, nemes. Parancsolhat, pipázhat, geometriát, matematikát is csinálhat a téglás három szobában, a rozzant fatornácon. Miközben a kemény palotában fénylik Harragróf lakcsizmája. Gőgösen és zsemje fejével, fölényes egykedvűséggel kegyeskedik meghallgatni az ő hegedű játékát, amint áll mellette Clarisse. Egyetlen rántással letépni Clarisse-lor a rezeda színű sejmet, föltartani a magasba illatos vizekbe fürdött testét, és kacagva kiáltani szét a terembe, ez az enyém, az enyém! De ennél sokkal több is. Az összes csillagok. A dal véget ért. Bólyai megrázkódott. Nagyon szép, mondta zavartan. Ó, ha úgy tudnék hegedülni, mint kegyelmed, mondta a lány rajongva. Bólyai nem felelt. Most már összehúzott homlokkal szárazan nézte a lányt, szinte ellenségesen. Zsuzsanna magas, mint az anyja. Nem éppen akkora, de annak csontossága nélkül, alakjában megvan így oldalról nézve nyaka hajlásától le a cipője sarkáig az a sajátságos hullámvonal, amely fölgyújtja az érzéki képzeletet, álla, apjáé, nyájas és közvetlen. Maga sem tudja miért, de bójait ez a vasárnapi húsleves zsíros derűjére emlékezteti. Viszont a homloka kissé kifelé domborodóan, sápottan, fehéren, tömjén szagú aszkétos titkokat hordoz. Alatta meg a sötét kék, nagy szilvaszem. Néha komor fényekkel villan, sajátságosan kitágult, s nyugtalanító révület, gyanakvó fürkészés, és rettegésszerű félelem lobban benne. Bújai nézi kutatóan. Szereti? Nem szereti? Nem tudja pontosan megmondani. Valami vonza ehhez a lányhoz. A szeme? A homloka? Vagy zenei képessége, ami jóval fölül van az átlagon? Az a folytott tűz is, amit kicsihol a klavírból, néha nekivadult iramlással. Mindez együtt fogja őt. Valahogyan kell neki ez a lány, másképpen, mint Clarisse. Már elszámoltam. A Domádi házba beállítja a fortepiánót, az asszony bent játszik, és ő a tornácon ülve nézi a csillagos éjszakát. Aztán megöleli minden félelem nélkül, birtoklás, amit nem zavar semmi. Ó, az ember úgyis egyedül van. Megállapodásunk végleges, és el sem halasztható egy napig sem. Szeptember 28-án esküvő lesz, az esküvünk, mondja a lánynak. A lány hallgat, áll előtte, nagy szeme villan, amint ráfüggeszti bójaira. Bizonnyal az. És rezed a zöld ruhát akarok, mondja hirtelen bójai, furcsa határozottsággal. Mit beszél? Hát mennyasszonyi ruha csak fehér lehet, válaszolja a lány kacagva. Rezed a zöldet akarok, ismétli bójai gyermekes makacsággal. Nem érti, lehetetlen, olyan nincs a világon, hogy mennyasszonynak ruhája ne legyen fehér, be sem engednének a templomba. De kívánságára zöldet is csináltatunk, az esküvő után azt veszem föl, magyarázza a lány. Rezed a zöldet minden esetre akarok, válaszolja bójai hirtelen szomorúsággal, de határozottan. A lány kimegy. Bójai föláll, hevesen sétál leföl a szobában, aztán megáll a tükör előtt. Nem, nem magát nézi, hanem a tükör mellé dugott nagy pávatolcsokrot. Páva. A bójaik címerében páva van. Kiterjesztett szárnyú, büszke ciframadár. A kemény palota kertjében pávák vannak, és mindig Clarisse eteti őket. Páva madár, hangja rikácsoló, ruhája cifra. Miért választották vajon ezt a madarat a bójaiék a címerbe? Mondtam anyámnak, hogy maga milyen ruhát akar, és nagyot kacagod, de aztán megcsináltatja esküvő után, mondta a lány, amint visszatért. Bójai hirtelen átölelte a lányt, hevesen magához rántotta úgy, hogy nyekkent bele. Vergődött, szabadkozott, de Bójai egyre erősebben szorította. Aztán a lány némi küzdelem után megadóan hajtotta a fejét a vállára. Bójai keze a lány válláról lesiklott a csípőjére, mohón húzott karja lefelé brutális markolással a keble almaihoz, majd fejét megrántva hátra szorította, és belecsókolt a szájába. Nagy, harapó csókolással. Lihegve forrón vonaglott a lány kezébe. Aztán, mint földről felpattanó kígyó viharzó mozdulattal kirántotta magát bójai karja közül, és puha öklének heves taszításával eltolta magától a férfit. Összeszorított fogakkal állt előtte a lány, és kusszált, vörös árnyalatú sötét szőke hajkoronája alól mozdulatlansággal sötéten lobogott rá a két szem. Így álltak néhány pillanatig egymással szembe, majd a lány hirtelen szökkenéssel bójaihoz ugrott, karja a férfi nyaka köré lendült, és a vonagló fogakkal csókolta, harapta a száját. Nem maradhatok itt ebédre. Fontos dolgom van. mondta Benkőnének, amint ezt csodálkozva elébe állott, hogy miért akar menni. Rezed a zöld ruhát okvetlenül csináltasson, szólalt meg vissza a kapuból fölemelt ujjjal, aztán becsapta maga után a kaput, és elsietett. Nem tetszik nekem ez az ember, mondta Benkőné lányának, amint együtt maradtak. Nekem tetszik, felelte a lány kihívóan. Mészáros legényekkel verekedik, és kalap nélkül jött ide, mondta Benkőné indulatosan. Páratlanul nagy esze van, és igaz ember, felelte a lány. A nagyon sok ész nem vezet jóra, és aki verekedős, elveri a feleségét is, folytatta az asszony. Nem, nem is módos ember, tette hozzá. Tudományból megél mindenütt a világon. Féltelek tőle. Melletted kell legyek. Benkőné magához húzta a lányát, és nagy hideg anyai csókot nyomott annak az arcára. Én igen szeretem őt. Senkit sem tudnék így szeretni. Ne félj. Melletted leszek. Itt lesztek mellettem. Domádra megyünk. Ott akarunk élni, dolgozni. Dolgozni akar. Ott. Veled megyek oda is. Hát, ha ő nem akarja, vízd rám. Nem hagylak el, mert te is hóbortos vagy. Ha rezed a zöld ruhát, én is szeretném, és a gyermeket is. Milyen gyermeket? Kérdezte Benkőné megütődve. Ami lesz nekünk? Fekete haja lesz? Olyan, mint neki. Azt akarom. Megbalondultál? Szabad lánynak erről beszélni? Az Isten szerelmi, meg meg ne halljam valaha, hogy ha város csúfjára szétszednek, és híre megy, mi lesz velünk? Többet soha nem hagylak kettesbe vele. Belépett az öreg Benkő. Látta, hogy Bólyai már nincs itt. Professzor urakhoz kellett menjen, mentegette a lány. Csak éppen azért szaladt ide, mert hallani akarta a játékomat, tette hozzá. Tudod, hogy anyád nem szereti őt, mondta az apja. Én igen szeretem, válaszolta a lány, és apja ölébe ült, simogatva annak nagy tokás arcát. Azt én nem bánom, anyád senkit sem szeret, anyád semmit sem szeret, csak a pénzt, de fontos, hogy te szeresd őt. Erősen, mondta a lány rajongva. Én is szeretem, híres ember, nem igaz? Hát iszik, férfi ember néha iszik, de a tudománynak híre nagy, s a nemessége makulátlan. Pár hét múlva lesz az esküvünk. Az igaz, hogy sietősen ment, de nem bánom. Csak adja Isten, hogy ne történjék baj. Mi történhetne? Domáldra megyünk. Domáldra? Domáld gyönyörű. Hegyoldalban áll a ház, körülötte nagy szőlő, szembe meg szép erdő és sok patak tiszta vízzel, magyarázta Zsuzsanna apjának. Nem is jártál ott, honnan tudod? Kérdezte az apja. Olyan szépen elmondta ő, és lerajzolta a házat is. Itt van. Zsuzsanna a kredenc fiúból elővette egy papírlapot, tájkép volt házzal, plajbászrajz, nagyon éles, finom, aprólékos munka. Ez az ember mindent tud. Még rajzolni is. Igen. Igen, szépen, mondta Benkő büszkén, amint megnézte a rajzot.